Üdv itt a Millennial Falcon éjszakai műszakában, a Night Shiftben, a mikrofonnál Erik, ebben az epizódban pedig azt fejtegetem, milyen is volt a sokat kritizált Electronic Arts féle Star Wars játékok korszaka, persze szigorúan egy Star Wars rajongó szemszögéből. Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy az Electronic Arts neve így 2021-ben akár szitokszónak is tekinthető, tekintve, hogy a világ egyik legnagyobb videójáték fejlesztője és kiadójaként kaptak hideget-meleget az utóbbi időben, de inkább talán hideget. Ráadásul 2013-ban azt is elintézték, hogy kizárólag ők fejleszthessenek Star Wars játékokat, ennek az eredménye pedig 5, pontosabban 6 videójáték lett az elmúlt 10 év során, melyek közül több is szintén felemás fogadtatásban részesült. Mivel jó magam, eléggé nagy Star Wars rajongó vagyok, azt fogom fejtegetni, hogy így visszatekintve, hogyan is sikerültek ezek a játékok, tényleg megérdemlik-e azokat a kritikákat, amelyeket kaptak, mennyi volt ezekből a hangokból inkább csak zajkeltés, és mennyi volt ténylegesen helytálló. Sőt, még azt is elárulom, hogy melyik szerintem ezek közül a legjobban sikerült darab, szóval öveket becsatolni. Az első videójáték az EA gondozásában a 2011-es The Old Republic, amely egy Star Wars univerzumban játszódó MMORPG, vagy ahogy a fanok apostrofálják, egy történetében és lore-ban elképesztően gazdag Star Wars játék MMO elemekkel. A fejlesztő a BioWare, akiket olyan aprócska játékok miatt ismerhettek, mint a Mass Effect, a Dragon Age, vagy a Star Wars KOTOR Knights of the Old Republic. Történetét tekintve a régi köztársaság idején járunk, a jól ismert Luke Skywalker történet előtt kb. 3000 évvel, valamint a KOTOR játékok után kb. 300 évvel, és a galaktikus köztársaság és Sith birodalom közötti konfliktus klímájában kell boldogulnunk annak megfelelően, hogy milyen karakterosztályt választunk. A játék masszív, s ezt talán leginkább néhány számmal tudom demonstrálni, 17 darab teljesen felfedezhető bolygó, 8 teljesen egyedi karakterosztály, vagyis klassz, és 1600 órányi, ismétlem 1600 órányi sztori. Na jó, aztán ne higgyétek, de tényleg akár 500 óra is beleszaladhat csak a sztoriba. Itt az autentikusság kedvéért meg kell említenem, hogy sosem játszottam ezzel a játékkal, az MMO egyáltalán nem az én műfajom, viszont az epizód kedvéért alaposabban utána néztem. A helyzet az, hogy azok, akik játszanak vele, abszolút pozitívan nyilatkoznak róla, hiszen 10 év múltán is él a játék, érkeznek hozzá újabb tartalmak, elképesztően sok nem kánon, tehát Star Wars Legends tartalom található benne, ami a hardcore fanoknak kifejezetten fontos. Ez idáig 7 darab expansion pack érkezett a játékhoz, a legújabb Legacy of the Sith címmel fog 2021 második felében érkezni valamikor, és mindemellett talán a legfontosabb, hogy elképesztően látványos CGI trailerek készültek hozzá, néhányat mindenképpen csekkoljatok, én személy szerint a Deceived címűt javaslom. Annak ellenére, hogy ez a játék abszolút nem volt a radaromon, azt kell mondjam, hogy ezzel az EA és a BioWare kifejezetten szép munkát végzett, s végez még 2021-ben is. Your pathetic rebellion ends here. Ugorjunk most el 2015-be. Számomra nagyon jó év volt 2015, részben köszönhetően a Star Warsnak. Az ébredő erőt én speciál nagyon szerettem, életem első Star Wars mozi élménye volt, szerintem rendben volt. Imádtam a cliffhangert, a karaktereket, és még akkor is, ha igazából ez egy új remény csontvázára felhúzott film volt, egyszerűen csak jó volt visszatérni a Star Wars univerzumába. A játék elsősorban egy Battlefield-szerű online akciólövölde, ahol újraélheted a legnagyobb Star Wars csatákat, gyalogos katonaként vagy hősként is akár. Nagyok voltak az elvárások a játék kapcsán, hiszen lényegében ez egy 2004-ben már elindult sorozat tributja volt, melyet a rajongók nagybecsben tartottak, két rész jelent meg akkor még a LucasArts gondozásában, a 2004-es Battlefront, valamint a már legendás és etalonként számon tartott 2005-ös Battlefront 2. Mindkettőt a 2009-ben megszűnt Pandemic Studios fejlesztette. A 2015-ös Battlefrontért immáron a DICE felelt, akik előtte olyan marginális aprócska szériákon dolgoztak, mint a Mirror's Edge vagy a Battlefield széria. A trailerek elképesztően jól néztek ki, a nyílt bétát is teszteltem, fantasztikus volt, tényleg. Aztán amikor megjelent, kapta szépen a 7/10-eket, és némiképp csalódásként élték meg a teljes játékot, legalábbis a tesztelők. Az indok főként a single player story kampány hiánya, a kevés térkép és bolygó, valamint a csak eredeti trilógia tartalom voltak. Ezzel szemben én játékosként teljesen máshogy láttam a dolgot. Fergetegesen festett és szólt a játék, valamint a hangokon felül Gordy Hub soundtrackjét külön kiemelném, amely fantasztikusan ültette át John Williams tételeit a játékba, s egészítette ki azokat. És ha már hangok, most komolyan hallgassátok meg ezt a Thermal Implodert. Brutál. Noha kevés bolygó volt, bár azok több variációban a játékmódnak megfelelően, vitathatatlan, hogy baromi jó voltak megtervezve. Én szinte kivétel nélkül szerettem játszani mindegyiken, akár a Hoth, Endor, Tatooine vagy Sulusról volt szó. Játékmódokból elég sok volt, néhány volt azonban igazán kiemelkedő. Az egyik a Walker Assault, melyben birodalmiként egy vagy két lépegetőt kellett védeni és kísérni, még el nem érték a célpontjaikat, lázadóként pedig természetesen meg kellett ezt akadályozni. Így elmondva, kőegyszerűen hangzik az egész, de higgyétek el, baromi jó játékmód volt. A másik a Heroes vs. Villains, ahol a sötétség és a fény hősei csaptak össze néhány közkatona kíséretében. Én Han Solo-val és Darth Vaderrel halálos voltam a pályán, rengeteg meccset játszottam. Illetve akadt még néhány egyszerűbb mód is, mint például a Blast, ahol sivá csak lövöldözni kellett egymást. Noha voltak légi csaták is, ezek kizárólag a bolygók felszínén voltak elérhetőek, legalábbis az alapjátékban, az űrcsaták ekkor még váradtak magukra, természetesen ezért is kritizálták a játékot. Személy szerint nálam az eredeti trilógia fókusz hatalmas pluszpont volt, melyből maximálisan kihozták, amit lehetett, illetve nem tudok elmenni amellett, hogy egy kevésbé edzett online játékos számára is invitáló, tanulható, alapvetően egyszerű és élvezetes volt a játékmenet, tehát még a magamfajta ultra béna arc is nagyon jól szórakozott. Közel 400 órát pakolhattam bele, amely egy single player-es arctól szerintem kifejezetten nagy szó. Egyszerű, de élvezetes volt a fejlődési rendszere, jó volt kinyitogatni az új fegyvereket, a HUD contracts keretein belül, csíptam a szimpla és tiszta menürendszerét is, arról nem is beszélve, hogy még egy PSVR missziót is kapott, ami egyszerű, de annál egyszerűbb volt. Kb. Minden haverom kipróbálta, és egyöntetűen szerették mindannyian. Aztán érkezett a Season Pass 4 DLC-vel, kb. Egy éven át, néhány hónaponként követték egymást a DLC-k, Outer Rim, Bespin, Death Star, majd a 2016-os Rogue One filmhez kapcsolódó Scarif. Mind-mind zseniális térképekkel, új főhősökkel, új játékmódokkal, s egy vaskos árcédulával, sajnos. És ez mondjuk tényleg erős volt, $50 kóstált a játék, lényegében az EA két játék árát kérte el egyért, amikor már a Season Pass is megjelent. Viszont az abszolút piros pont a Death Star és a Scarifhez érkező több fázisú játékmódoké volt, melyek fantasztikusan mixelték végre a gyalogsági csatákat az űrcsatákkal, megidézve ikonikus filmes jeleneteket. Az árcédula mellett viszont egy dizájnbéli gond volt a játékkal, mégpedig az, hogy a DLC és a DLC pakkok külön kerültek árusításra, ez nagyon megosztotta a játékos bázist, és viszonylag hamar elnéptelenedtek az egyébként zseniális DLC térképek, és a játékosok visszatértek az alaptérképekhez, hiszen az volt a közös nevező. És ez igazából sose gyógyult meg már a játék vége felé sem, így nagyszerű játékmódok és térképek lettek az elnéptelenedés áldozatai tulajdonképpen. A kritikáktól függetlenül gamerként szerintem nagyszerű volt a Battlefront éra, de nem csak a játékban, hanem az egész online közösség körülötte nagyon jó volt, nagyon jó hangulatú volt, nagyon jókat játszottunk, és azt hiszem igazából egy játéknak ez is kéne, hogy legyen a lényege, nem? 2016-ra már 14 millió példány fogyott el belőle, ami azért valljuk be egészen szép szám. Konklúzióként vitathatatlan erénye az volt ennek a játéknak, hogy kész volt. Ez most bármennyire hülyén is hangzik, de tényleg úgy érezted, hogy ez a játék kész van. Sőt, talán itt-ott még egy kicsit szebb is volt, mint a majdani folytatása, és azt hiszem, a készség érzete sok másik játékra is egyébként a folytatása sem volt kifejezetten jellemző, egy jó ideig legalábbis. És ha már itt tartunk, engedjétek meg, hogy a 2017-es Battlefront 2-re ugorjak. Noha 2015-ben volt egy Galaxy of Heroes mobiljáték is, de erről majd egy kicsit később. A DICE nagyszerű a trailer gyártásban, azt meg kell hagyni. Hasított is a Battlefront 2 trailere, sok szép ígérettel. Háromszor akkora játéktér, sok bolygó és térkép, mindhárom Star Wars éra végre benne lesz, Darth Maul, Yoda, Kylo Ren és társaik, single player kampány, semmi DLC, minden frissítést mindenki megkap és ingyenesek lesznek. Nekem egyébként már a béta sem tetszett annyira, annak ellenére sem, hogy kifejezetten impozáns volt grafikai szempontból, de valahogy más lett a game feel. Nehezebb lett irányítani, célozni, a képernyő tele lett mindenféle indikátorral, ami engem zavart. Valahogy mintha a framerate is ingadozóbb lett volna, legalábbis konzolokon, PS4 és Xbox One-ról beszélünk természetesen. Aztán jött a teljes verzió, orbitális botrány, jöttek a 6x10-ek, mert kiderült, hogy egy $60 játékban Darth Vader és Luke Skywalker, ugye teljesen marginális, zárójeles karakterek, lokkolva voltak, csak elég sok grind árán kezdhettél el velük játszani, ha megfelelő mennyiségű in-game pontot vagy kreditet gyűjtöttél, hogy kinyisd őket. És minden mellett a játék teljes fejlődési rendszere egy lootbox mechanikán alapult, vagyis hiába gyűjtöttél pontot, a fejlesztéseket nem tudtad kiválasztani te magad, hanem abból gazdálkodtál, amit szó szerint dobott a gép, és persze ha nem tetszett, amit kaptál, igazi pénzért vehettél a további lootboxokat. Erre akkora volt a felháborodás, hogy még a normál megjelenés előtt kinyitották lukékat, lootboxokból pedig jóval visszább vettek, pénzért nem lehetett vásárolni lootboxot. A DICE a fejlődési rendszer teljes újravarrására vállalkozott, ugye a fanok visszajelzése alapján, mely kb. 6 hónapba telt nekik, és tényleg így már rendben is volt a dolog utána, de ez kb. Teljesen össze is kuszálta a további tartalmak megjelenését. Nem volt meg a játéknak egy egészséges lendülete, ami az előző résznek meg megvolt. Eltekintve a játék körül lootboxos dolgoktól, én több szempontból is visszalépésként éltem meg a Battlefront 2-t. A kampány szerintem teljesen elhanyagolható volt, bár volt benne egy nagyon jó jelenet Luke Skywalkerrel. Hold still. I know who you are. Why'd you help me? Because you asked. Azt tény és való, nagyon szépen elcsípték, de abszolút fel se tudom idézni már, hogy miről szólt a kampány, és a játékmenete is elképesztően egyszerű, és mondhatni gagyi volt. Eltűntek a kevert légi és gyalogsági többfázisú játékmódok, eltűnt a Walker Assault, azt leváltott egy Galactic Assault nevű játékmód, ami igazából egy ambiciózusabb, nagyobb Walker Assault volt, de nekem valahogy nem működött annyira, és hiába sok új bolygó, melyek közül sok nagyon jól nézett ki, tény és való, valahogy nem élveztem a dizájnjukat annyira. Illetve az űrcsaták megjöttek, sokkal jobbak is lettek, csak valahogy önmagukban nem voltak nagy élmények. Ami igazán tetszett, viszont az az új Heroes vs. Villains mód volt, és én kb. Ezzel játszottam magasan a legtöbbet, olyan 300 plusz órám simán benne van, de talán ami a legérdekesebb volt, az egy-két alapvető, nem gamer, Star Wars barátom egyszerű kérdései, mikor meséltem nekik a Star Wars játékokról, mindig azt kérdezték, hogy és van benne Anakin? Én meg, hát igazából nincs. És fancsalik képet vágtak. Aztán kérdezik, és de Obi-Wan benne van, ugye? És mondtam, ő sincs benne. És emlékszem, hogy még abban az időben próbáltam védeni a játékot, de a cimborám szerintem alapvetően egy jó fájó pontra tapintott rá. Noha idézőjelben sok minden ingyenes volt a játékban, mégis érezni lehetett a játékon, hogy limitált, nagyon óvatosan lavírozik az EA és a DICE, hogy mit adnak ingyen, és mit próbálnak visszatartani, ha már kitalálták, hogy is monetizálják azokat. Ha már ugye ez az egész lootboxos dizájn nem jött be. Emiatt jóval szorványosabb, kiszámíthatatlanabb volt a frissítések és az új tartalmak sorozata, amihez az sem tett sokat hozzá, hogy az utolsó Jedik és a Solo film nem ütöttek igazán akkorákat, mint szerintem, hogy ezt a Disney tervezte. És És aztán lett Anakin, lett Obi-Wan, lett Geonosis, és tényleg jó frissítések jöttek a játékhoz, csak közben valahogy sok volt a bug, illetve a lendület annyira nem tért vissza. A Battlefront 2-vel akkor játszottam igazából a legjobbakat, amikor megjelent a Series X, az EA pedig bejelentette, hogy nem érkezik több frissítés a játékhoz. Akkor volt egy alapvető zsongás, sokan játszottak vele, illetve az új konzolokon végre olyan szépen futott a játék, mint ahogy a PS4-en az első Battlefront. Nagyon szerettem volna szeretni, de nem sikerült annyira, mint az elsőt, mintha a játék sosem készült volna el teljesen. Pedig igazából egy teljesen korrekt és élvezetes játék volt, csak nem volt annyira csiszolt és polírozott, amit szerintem megérdemelt volna. A játékból 2018-ra kb. 9 millió darab kelt el, ami szerintem azért nem olyan rossz, de az EA többet várt, mint ahogy azt folytatásoktól megszokott. Tulajdonképpen 2017 volt az év, amikor a játékosok és a Star Wars fanok elkezdtek kételkedni abban, hogy jó helyen van-e az EA-nél a Star Wars licensz. Sajnos az internet világában már csak a lootbox botrányra emlékszik mindenki, holott azt igen gyorsan korrigálták, és arról már senki nem beszélt, hogy milyen masszív és élvezetes játék kerekedett ki belőle az idő múlásával, amelyet bárkinek bátran merek ajánlani. Fillérekért hozzá lehet jutni, és a mai napig csomóan játszanak vele, főleg PlayStation-en. Akkor most egy kicsit ugorjunk vissza 2015-be a Galaxy of Heroes mobile játékhoz, amely az első Battlefront-tal kb. Egy időben jelent meg. Honor versus vengeance. Fear versus hope. These battles between the dark and light have always persisted. Ez tulajdonképpen egy ilyen old school, körökre osztott taktikai játék a Star Wars világában, nem számít kánonnak, főleg mert csapatalapú harcokat kell vívni egymás ellen, és viszonylag szabadon kombinálhatod a csapattagokat érától függetlenül. Mondjuk ilyen egyébként a Battlefront 2-ben is van a Heroes vs. Villains-be, de hagyjuk, mindegy. Ez nem kánon. A helyzet az, hogy aki játszik ezzel a játékkal, alapvetően jó véleménnyel van róla, de azt is le kell szögezni, hogy valószínűleg nincs hatalmas átfedés ezen játék és a Battlefront játékok közönsége között. Be kell valljam, ezzel se játszottam, de korrekt mobil játéknak tűnik, a mobil játékok minden tipikus tulajdonságával, vagyis azzal, hogy grindolni kell a pontokért és fejlődni, hogy mindig jobb karaktereket és csapatokat építhess. Mai napig él a szolgáltatás szemben a Battlefrontokkal, ugye, amelyekkel noha lehet játszani, de semmilyen további frissítés vagy tartalom nem érkezik hozzájuk. Igazából nem tudok semmi rosszat mondani erről a címről, kinek ez, kinek az, kár, hogy az ilyen címek viszonylag könnyebben maradnak életben, mint a Battlefront-szerű sorozatok. We've lost. The Empire is hunting Jedi survivors. Now, they know who you are. 2019-re az EA túl volt néhány olyan nyilatkozaton, hogy szerintük a single player nem olyan fontos a játékosoknak, a többség online akar játszani. Háborogtunk is rendesen, én személy szerint hirtelen nagyon öregnek éreztem magam az akkori 30 évemmel, mintha letűnt korok gamere lennék, az idő elszaladt mellettem, s ha a single player akarok játszani, akkor röffentsem be a PlayStation 2-t és have fun. Ennek ellenére az EA mégiscsak egy fénykart harcokra alapuló single player játék fejlesztésébe investált, mely 2019-ben jelent meg Jedi Fallen Order címmel, podcast epizódot is csináltunk róla egyébként. A fejlesztő a Titanfall szériáról, vagy az Apex Legends-ről ismert csapat a Respawn, a játék szerintem nagyszerűen kombinálta egy egyszerűsített verzióját a Dark Souls harci mechanikáknak, Tomb Raider, Uncharted-szerű felfedezéssel és ugrabugrával. Mindezt nyakon öntve egy nagyon-nagyon, tényleg nagyon korrekt Star Wars sztorival, amely a birodalom stabilizálódása korában az eredeti trilógia előtt játszódik valamivel. És elmerészkedett ez a játék új helyszínekre, új karaktereket mutatott be, baromi jól adott hozzá a lorehoz, sokszor nagyon intelligensen idézte meg szerintem a filmeket is. A játék meglepően grandiózus, ambíciózus lett, mely szinte furcsa volt a Battlefront kerüli már említett sok herce-hurca után, viszont azt hiszem valahogy hamarabb is túl lettünk ezen a játékon. Ellenben a Battlefrontokkal, amikkel ugye akár egy éven, két éven keresztül is játszott az ember, Itt tulajdonképpen befejeztük a sztorit, aztán utána egy-két frissítés leszámítva nem volt sok tartalom hozzá, de szerencsére a Fallen Order az a fajta single player játék lett, amelyet jó újra meg újra elővenni. Én már háromszor tettem meg ezt a legutóbb Series X-en, és igen, 60 FPS-sel még élvezetesebb szerintem Cal Kestis kalandja, mindenkinek szívből javaslom. És a Zeffo bolygó pályadizájn az pedig valami totál elképesztő. Imádom, tényleg skacok, zseniális. A játékból 2020-ra több mint 10 millió példány fogyott, szóval igen, sajnos ilyen kevesen voltak kíváncsiak egy single player Star Wars játékra, kedves EA. Aztán 2020-ban kb. Meglepetésként az EA kidobta a Squadrons című kizárólag űrcsatákra fokuszáló belső nézetes űrrepcsis játékát, amelyben volt story mode, online, illetve full PlayStation VR support. A fejlesztő a Motive, akik korábban a Battlefront 2-n is dolgoztak, a felvétel pillanatában pedig a Resident Evil 2 remake sikeréből inspirálódott Dead Space remake-en dolgoznak. Na, erre mondjuk nagyon kíváncsi leszek. A Squadrons egy alapvetően kisebb projekt volt, nem is volt teljes árucím, azt hiszem mindössze $40 kértek érte a megjelenés pillanatában. Én megvettem, megcsináltam belőle pár küldetést, jól szórakoztam, baromi jól néz ki a cucc, a Frostbite motor teszi a dolgát, kipróbáltam az online meccseket, ahol kíméletlenül megaláztak, majd szégyenemben kerültem is a játékot egy jó ideig. Fontos megjegyezni, hogy az online játékra azért itt kellett edzeni, gyúrni, megismerni a gépeket, a képességeket, nem igazán a casual közösségre lett a játék kihegyezve, ami inkább talán pluszpont, mint mínusz, de nekem az ilyen bénább online playernek azért ez nehéz volt. A legkíváncsibb a PlayStation VR-ra voltam, amely nálam sajnos itt nem talált. Egyszerűen nem bírtam, nagyon szédültem, nem volt jó, annak ellenére, hogy a Battlefront VR missziótól a világon semmi bajom sem volt, itt valami nem stimmelt. És érdemes megemlíteni, hogy a VR support kizárólag a PS VR-t jelentette, noha már szerintem 2020-ban is ez a tech egy kicsit megfáradt. Egy Oculus Quest sokkal jobb hely lett volna a Squadronsnak. Úgy érzékeltem ezen felül, hogy az érdeklődés viszonylag hamar elcsendesedett a játék körül, noha kezdetben volt egy jó lendülete, sőt az EA még egy frissítést is kiadott hozzá, hogy teljesítsenek néhány rajongói kérést, annak ellenére, hogy semmilyen megjelenés utáni supportot nem terveztek hozzá. A helyzet az, hogy egy tök korrekt játék a Squadrons, azoknak, akik szeretnek repkedni. Én őszintén szólva el vagyok vele egy ideig, de aztán elunom. Szóval talán egy kicsit túlértékelte az ilyen repkedés fontosságát, de akkor is öröm, hogy egy ilyen kisebb projekt megszületett, még ha régi Rogue Squadron játékok hangulatát nem is sikerült neki megidéznie, azért 2020-ban már 1,1 millió példányt sikerült belőle elpasszolni, ami azért nem rossz. Összességében, hogyha el kéne mondanom, hogy nekem ebből a felhozatalból melyek a kedvenceim, akkor egyértelműen a Battlefront 1 az abszolút kedvencem, szorosan mögötte pedig a Fallen Order, amely egy igazi unpopular opinion, tudom, de ez az én listám. Hogyha egy objektívebb véleményt akarnék valahogy faragni, akkor azt tudnám mondani, a Fallen Order-t és a Battlefront 2-t semmiképp se hagyjátok ki. Konklúzióként mit is mondhatnék? Számomra sokkal több jó élményt adtak az EA Star Wars játékai, mint bosszankodást. Igazából bármelyik játékot nyugodt szívvel ajánlom, persze kinek mi a zsánere, de teljesen korrekt darab szinte mindegyik, pláne hogyha Star Wars fan vagy. Így az epizód összerakása közben nekem egyébként tök megjött a kedvem a Battlefronthoz megint, és le is töltöttem, a Jedi Fallen Order meg igazából folyamatosan installálva van, azóta mióta megjelent. Nagyon várom a Fallen Order folytatását, amelyet így 2021 nyarán az EA olyan félhivatalosan már megerősített. Nem tudjuk pontosan mi lesz, de nagyon kíváncsi vagyok rá, és abba is bízom, hogy esetleg egy Battlefront 3 is landol majd valamikor az új konzolokon immáron, PS5-ön, Series X-en, szerintem baromi jó lenne. Ha netán most halljátok a podcastet először, bátran csekkoljátok a korábbi részeinket is, a következő epizódban pedig valószínűleg én majd hozok nektek egy xCloud tesztet is. Aki eljutott az adás végéig, annak nagy-nagy köszönet és persze jár a Platinum Achievement. Találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!